Olvassuk a Márk evangélium 3. fejezet 1-6-os részét, és akkor. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy sorvadkező ember. És lesik vala őt, hogy meggyógyítja egy szombat napon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a sorvadkező embernek, állj előre középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy veszni hagyni? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván, szívük keménysége miatt, mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppé lett, mint a másik. Amikor a farizeusok kimenvén a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék őt. Hát ennyi az az ige szakasz, amiről ma szeretnénk beszélni, miközben olvasgattam ezt a részt, ahogy az igén gondolkodtam, ugye miről szól ez a rész, tehát az első kérdés, amit az ember föltesz, miután elolvas egy szakaszt, mindenki, amikor olvas, egyben értelmez is, miről szól ez a szakasz. Hát elsőre az ember talán azt gondolná, hogy a sorvadkezűnek a meggyógyításáról. Nyilván a történetnek ez is része, de ennek a résznek az igazi üzenete mégiscsak az 5. versben találjuk. Itt Jézusról van szó, szóval ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván, szívük keménysége miatt. És akkor mondta az embernek, hogy nyújtsa ki a kezét, és meggyógyította. Itt tulajdonképpen ez a részből, amit ma szeretnék kiemelni, és amiről szeretnék ma szólni, az a szívnek a keménysége, és hogy a kemény szív mit okozhat nekünk, mit okozhat az embereknek, mit okozhat a körülöttünk lévő embereknek, ezt fogjuk ma megnézni. De nem csak a problémát fogjuk föltárni, mert ha sokat beszélünk a problémáról, akkor lesz csak még több problémánk. Nyilván nekünk a megoldásokra kell törekednünk, hogy mi a kiút a kemény szívűségből, és mi a megoldást, és hálát adunk Istennek, hogy a Biblia erre is kínál megoldást. Úgyhogy hiszem, hogy végig fogunk jutni ezen, bár ennek sem lehet soha a végére térni. Azt a címet adtam ennek a tanításnak, hogy a kemény szívűség megbénítja az irgalmat. És nézzük meg, hogy mi a következménye a szív keménységének a szeretet és az irgalomnak a megnyilvánulására. Hogy mennyiben akadályozza ez bennünket abban, hogy tudjuk gyakorolni az isteni fajta szeretetet és az irgalmat az embertársaink fele. Ugye a szívről mit tudunk? A példabeszédek 4. rész 23-as ige verse ugye azt írja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát az ige felszólít bennünket arra, hogy igenis vigyázzunk a szívünkre, és ne hagyjuk azt, hogy a szívünk megkeményedjen. Itt ebben a történetben mit látunk? Látunk olyan embereket, akik törvénykező emberek, akik farizeusok, és ott voltak a szadaceusok is. Egyébként úgy nem nagyon voltak jól egymással, mert ugye hitvitáik voltak, a szadaceusok sok mindenben nem hittek, amiben hittek a farizeusok. A szadaceusok csak a Mózes 5 könyvében hittek, és ami azon kívül volt, mindent elutasítottak. Nem hittek a feltámadásban, és sok minden másban nem hittek. De egy dologban mégis közösek voltak. Az, hogy a szívük kemény volt. Kemény volt a szívük egymás iránt, kemény volt az emberek iránt, és egyáltalán nem gyakoroltak irgalmasságot. Ugye kérdezhetnénk, hogy mi okozhatta ezt a kemény szívűséget az emberekben. És ha itt megnézzük, akkor fölvethetjük a törvény és a kemény szívűségnek a kapcsolatát, hogy a törvény, a mózesi törvények milyen kapcsolatban vannak a kemény szívűséggel. Pontosabban nem a törvénnyel van itt a probléma, mert azt mondja az írás, hogy a törvény jó, hanem a törvény értelmezésére. értelmezésével. Ugye Jézust általában megvádolják, és a zsidók mind a mai napig azzal vádolják, hogy Jézus nem tartotta meg a törvényt, mert Jézus nem tartotta meg a szombatot, és Jézus megszegte a törvényt. Egyetlen ember van, és volt a világon, aki megtartotta a törvényt, ő Jézus Krisztus. Ő nem szegte meg a törvényt, hanem a törvényt ő helyesen értelmezte. Ugye, tehát amikor olvasunk valamit, akkor azt értelmezzük is. És amikor a törvényen gondolkodtam, akkor megnézhetjük ezt a világi törvényeknél is. Érdekes dolog, amikor mondjuk a bíróság elítél valakit, és egy másik bíróság fölmenti. Hát akkor most hogy, két törvény van? Nem, a csodát van két törvény, hanem az egyik így értelmezi a törvényt, a másik pedig úgy értelmezi a törvényt. És ez a problémája a törvénykező embernek, hogy a törvénykező ember az kemény szívűvé válhat, hogyha nem megfelelően, ugye alkalmazott, az Ószövetségben ugye törvény alatt voltak, tehát Jézus amikor szolgált, az még mindig a törvény korszaka volt, mindaddig, ugye a törvény az ugye Keresztelő Jánosig volt, írja az írás, és nyilván Jézus teljesítette be a törvényt. Tehát Jézus igazából itt megmutatta ezeknek az embereknek, hogy hogyan kell értelmezni a törvényt. Ugye Jézus haragudott. Tehát ez egy belső szent harag, mondják, hogy van ilyen, hogy szent harag. Tehát nyilván Jézusban az isteni természet nagyon erősen tiltakozott az ellen, hogy így állnak hozzá az embertársaikhoz, és a szív keménysége miatt történt mindez. Tehát, mint mondtam, meg fogjuk nézni, hogy mit okoz a kemény szív, és mi a megoldás, hogy mennyi bajt tud ezt csinálni nekünk, és a körülöttünk lévő embereknek. Tehát, a kemény szívűek szabályai ugye nem engedték meg az irgalmat, és nem engedték meg a szeretet cselekvést. Ők ragaszkodtak kimondottan a törvényhez. Ők a törvénynek az írott betűjét nézték, és hogy az írás mondja, a betű megöl, a szellem az, ami megelevenít. Tehát ha valaki nagyon törvénykező, nagyon merev, akkor bizony eltéveszti a lényeget, mert a törvénynek is az volt a lényege, mint ezt Jézus megfogalmazna, hogy az első az, hogy szeresd a te urodat Istenedet teljes szívedből és teljes elmédből, azt mondja, a második az pedig hasonlatos ehhez, hogy szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Ugye, tehát ezt mondta Jézus a farizeusoknak, mikor a törvény felől kérdezték. Tehát mi volt a törvénynek is a lényege? Egyrészt az Isten szeretet az első helyen, utána pedig a fele barátnak a szeretete. Na most a törvény az nyilván nem ennyire merev, mint amennyire mereven alkalmazták ők, hiszen olyan helyzetben Jézus ezt nagyon sok esetben fölfedi, például Lukács 13-ban olvassuk a meggörbett asszonynak a történetét, amikor szintén szombat napon meggyógyította, és a Jézus a szemükre hányta azt, hogy képmutatók vagytok, mert szombat napon eloldozzátok a szamaraitokat is, de viszont akit az ördög, a sátán megkötözött ezt a nőt, hogy miért baj az, hogy szombat napon föloldozom. Tehát látjátok, hogy a törvénykező ember, a kemény szívű ember nem mérlegel, nincsen benne empátia, nincsen benne irgalom. Hogyha megnézzük Jézus szolgálatát, az egész szolgálatát megnézzük, akkor Jézus mindig irgalommal és mindig empátiával, együttérzéssel szolgált az emberek felé. Az empátia nem jelent egyetértést. Tehát nem jelenti azt, hogy minden dologgal egyetértett, de akkor is Jézus mindig szükségeket töltött be. Mindig emberi szükségeket töltött be. Ha megnézitek a szolgálatát, az lehetett fizikai, lehetett gyógyulás, volt a halálesetnél, és voltak olyan szükségletek, amik az ember lelkének a szükségletei, ugye és nem beszélve a legfőbb szükségletről, amit a halálával töltött be, az, hogy az ember új teremtés tudjon lenni, újjá tudjon születni, hogy a szellemünk az egy új teremtés lehessen Jézus Krisztusban. Tehát Jézus minden esetben szükségeket töltött be. Tehát ahogy megközelítjük az embereket, ahogy Jézust képviseljük mi itt, mint Krisztus teste a Földön, akkor talán egy kicsit érdemes lenne ebből a szempontból fókuszálnunk, amikor szolgálunk az emberek felett. Jézus megkereste a szükséget. Kérdésem az, hogy vannak-e ma szükségek? Ugyanúgy vannak szükségek. Emberek ma ugyanúgy keresnek gyógyulást, ugyanúgy keresnek szabadulást, ugyanúgy vannak lelki szükségleteik. Az élet nagyon-nagyon megkeményítette. Ugye a szellemünkkel nem kell foglalkozni. Itt most a szellem-lélek-test tanítások ebben nekünk nagyon sokat segítenek, hogy ezek újra előkerültek, és erről megint nem lehet eleget beszélni. Az üdvösségünk, üdvbizonyosságunk meg kell, hogy legyen, mert ha Jézust befogadtad a szívedbe, akkor egy új teremtés vagy, egy krisztusi teremtés vagy. A szellemedben, amivel viszont folyamatosan foglalkoznunk kell, és folyamatos kihívásaink lesznek, az pedig a lelkünk, a pszichénk és a psziché részt a Biblia három részre osztja, érzelem, értelem és akarat. Tehát amivel folyamatosan foglalkozni kell az érzelmünkkel, az értelmünkkel és az akaratunkkal. Na most mi a baj a kemény szívvel? Ez itt a kérdés. Ha az embernek kemény a szíve, akkor hiába lakik az én szellememben Isten szelleme, ha megkeményítem a szívemet Isten felé, akkor ott nem tud átjönni a kegyelem, nem tud átjönni Isten szellemének a tulajdonsága, Isten szellemének az ereje, nem tud megnyilvánulni az életemben, nem tud hatással lenni az elmémre, mert ugye a szívnek, amikor szívről beszél a Biblia, akkor gyűjtő néven beszél az embernek az igazi valójáról, az érzelméről, értelméről, akaratáról, összességében. És érnek bennünket külső hatások, és a kemény szív az elzárhatja az embert mind a két oldalról jövő információktól. Na, nézzük csak meg, hogy először nézzük meg a törvényt, a második korintusi levélhez lapozom a Bibliámat, és ott fogjuk megnézni a harmadik részt, 14-es igeverstől fogom olvasni. Mit mond Isten azokról, akik a törvényben jártak? Azt mondja, de megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel e mai napig felfedetlenül ott van az Ószövetség olvasásánál, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Itt megállnék egy pillanatra. Amikor beszélünk arról, hogy az Ószövetség, mi az Új Szövetségben vagyunk, és az Ószövetséget nem fontos olvasni, akkor hadd mondjam azt, hogy nem helyesen gondolkodunk. Most fog megjelenni majd a következő örömhíradó, abban pontosan erről írtam egy cikket, hogy Ószövetség vagy Új Szövetség. Ez nagyon sok hívő kereszténynél gondot okoz. Persze nem vagyunk az Ószövetség alatt. De az Ószövetség az a Bibliánknak a része, és az Ószövetség az megint csak ugyanúgy Krisztusról szól. Ha olvasuk az Ószövetséget, akkor azt úgy kell olvasni, hogy abban meglássuk a Krisztust. Mert az ószövetségi merevség, az, amit a törvénynek a kőtábla merevsége, az Krisztusban tud föloldódni. Ha Krisztuson keresztül nézzük, és Krisztuson keresztül vizsgáljuk. Tehát megtompítja az elmét a törvény. Ugye a törvény miről szól? Csináld, ne csináld. Ha csinálod, baj, ha nem csinálod, nem baj. Tehát az mind sehogy nem jössz ki jól a törvénnyel. Ezért mondja az írás, a Galata levélben, aki törvény alatt van, az átok alatt van, mert nem tudja megtartani a törvényt. No, azt mondja, sőt, mindmáig, amíg csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. És akkor itt jön egy fordulópont, itt tud jönni a változás a mi életünkben, és ez már a megoldás részhez is tartozik. Mikor pedig megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Tehát a lepel, ugye sokszor látjuk azt, hogy az emberek nagyon merevek tudnak lenni. Látjuk a vallásos embereknek a merevségét, itt a szadduceusokról, a farizeusokról van szó, hogy abszolút nem számít az ember. Egy dolog számít a kemény szívű embernek, az ő saját igazsága. És semmi más nem hajlandó. Erre mondják ma, hogy kemény fejű. Kemény szívű, kemény fejű, nem áll kettő nagyon távol egymástól. Ezt a napjainkban is használják. És ez ezt okozza. És a 17-es vers. Az Úr pedig szellem. Ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arca szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak a szellemétől. Tehát már is van egy jó hírem, nem akarok a végére szaladni mindjárt itt az üzenetem elején, de van megoldás. Tehát azok az emberek, akik kemény szívűek, azok nem biztos, hogy rossz emberek. Valami miatt megkeményedtek. Rosszul reagáltak le dolgokat, és ez a veszély, ez mindegyikünk számára ott van. Hívőként is képesek vagyunk arra, hogy a szívünk megkeményedjen, hogy elfásuljon. Én kiírtam azt, hogy mit jelent a kemény szívűség úgy általában. Ugye arra utal, hogy valaki érzéketlen, nem mutat érzelmeket, és nehéz meglágyítani, vagy nehéz meggyőzni. Nem mutatnak együttérzést, vagy megértést mások iránt. Tehát ez a történet, amit felolvastam a sorvadkezű meggyógyításánál, tipikusan ez az eset. Tehát abszolút hiányzott az empátia, abszolút hiányzott az együttérzés, a megértés is hiányzott, és nem is akarták megérteni, amit Jézus beszélt velünk. Tehát a Bibliában általánosságban a kemény szív olyan lelki állapotot jelöl, amely ellenáll a nyitottságnak, a változásnak. Nem fogadja el az isteni útmutatást, nem mutat hajlandóságot a megtérésre, vagy a megbánásra. Makacsul ragaszkodik saját útjához, figyelmen kívül hagyva Isten tervét vagy akaratát. Tehát ha össze akarjuk foglalni, akkor a Bibliában, amikor kemény szívűségről olvasunk, akkor ezek a jelenségek fedhetők föl. Tehát még egyszer mondom, tehát fontos megjegyezni, hogy a kemény szívűség az nem feltétlenül ugye állandó tulajdonság, és ebben ez az egészben a nagyon jó, amire itt már a 17-es, illetve a 16-os verstől is utal, az 1 Korintus 3.16-tól, hogy amikor megtér az Úrhoz, ott tud jönni a fordulópont. És akkor most kérdezheted, hát hívőként nem lehet valaki kemény szívű? Hát dehogy nem. Hát hogy ne lehetne? Hiszen az újjászületésnél csupán a szellemünk az, ami isteni, ami egyesült Isten szellemével, amelyik tökéletes. De ez a lényege az egész keresztény életünknek, hogy folyamatosan az értelmünkön, az érzelmünkön és az akaratunkon folyamatosan nekünk kell dolgozni, de nem önmagunkra nézve, hanem Isten szelleme által. Képesek vagyunk arra, hogy elváltozzunk dicsőségről dicsőségre. Ez annyira nagyon jól írja itt a 18-as vers a második felében, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozzunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. A keresztény ott van kudarcra ítélve, mint ahogy Pál apostolról is olvassuk a Róma 7-ben, hogy amikor magára tekint, akkor mindig elbukik. Pálnak a kudarca az volt ott is, hogy mindig magára tekintett. Ugye, és amikor jött a fölismerés, Rick nagyon szépen kifejtette, még Farland, aki itt volt, hogy ott jött be a világosság Pál apostolnak, mikor megkérdezte, ki szabadít meg engem ebből. Amikor rájött arra, hogy a változás az kívülről fog jönni, hogy az Istentől fog jönni, az valaki mástól fog jönni, nem ő a megoldás. Nyilván nekünk oda kell szánni magunkat, oda kell szentelni magunkat a változásra. Tehát az illető nem rossz ember, a kemény szívűség az sok esetben védelmi mechanizmus lehet fájdalom vagy csalódás ellen. Amikor valakit sokat bántottak, valaki sokat csalódott, akkor látjuk, hogy a szíve az megkeményedik. És ezért, mikor az írás azt mondja, hogy minden féltett dolognál őrizd meg a szívedet, akkor figyelnünk kell arra, hogy a szívünk ne sérüljön meg. Sok olyan állapot van, sok olyan élethelyzet van, amikor az emberek megkeményedhetnek. És ez a baj, hogy ilyenkor megkeményedik Isten iránt, megkeményedik önmaga iránt, megkeményedik más emberek iránt, a környezetével kapcsolatban. És az nagyon rossz eredményekhez vezet. Két dologban szeretném ezt fölvázolni, hogy mit okoz a kemény szívűség a kapcsolatokban. Milyen károkat okoz? Előbb beszéljünk azokról a rossz dolgokról, amit a kemény szívűség okoz, aztán rátérünk a megoldásra. Ugye tehát itt láttuk a történetben is a negatív érzelmeket. Mikor valaki állandóan a rosszra gondol, mindenben a rosszat látja, semmilyen jót nem tud feltételezni. Ugye beszélgettek olyan emberekkel, aki még soha nem mondott jót a másikról. Mindig csak kritizálta, mindig csak a rosszat látta benne. Ez is a kemény szívűségnek az egyik jele. Azért mondom a tüneteket, mert akkor fölismerjük az okot, hogy mi az ok. Ugye sokszor mi csak a tüneteket látjuk. Ezért és ezért csinálom azt, ugye házasságokban is viták vannak, ezért és ezért haragszom a férjemre, ezért és ezért haragszom a feleségemre, mert ezt tette meg, azt tette. Ez nem az igazi ok. Ez már csak a felszín, ez már csak az eredmény. Vagy ugyanúgy ezért haragszom a szomszédomra, azért haragszom a másikra. Megkeményedett az embernek a szíve. És a kemény szívű ember az nem képes például jó kapcsolatokat kiépíteni. Tehát a negatív érzelmek nem mutatnak együttérzést vagy megértést, és ez a másokban is negatív érzéseket válthat ki. Miért nem szeretnek engem az emberek? Miért mindenki olyan velem? Hányan? Hát, hogy ez így történjen, azért valamit tettél, lehet, hogy nem is keveset. Lehet, hogy a hiba az önkészülékében van, azt mondja az írás, hogy a tükörben meg kell nézni mindig magunkat. És van egy tükrünk, az pedig Isten igéje. És ha ezt megtesszük, nagy szívességet teszünk magunknak, mert mindig a másikat akarjuk megváltoztatni. Nem tudom, hányan vettétek észre. Ez vonatkozik családon belül, gyülekezeten belül, bármilyen közösségen belül, munkahelyen, meg akarod változtatni az illetőt. Hadd mondjak valamit. Te nem tudsz megváltoztatni senkit. Azaz pontosabban egy valakit tudsz megváltoztatni, ha belenézel a tükörbe, meglátod ki az a személy. Saját magadat. Senki más nem tudunk. És házasságon belül ugyanez ez van. Tehát sok házasság ezért fut zátonyra. Mindenki a másiknak akarja megmondani, hogy milyen legyen. A változás az nálam kell, hogy kezdődjön. Tehát én vagyok az első, akinek meg kell változni. És azt a kemény szívűséget, amit fölszedtünk az életünk során, vagy a kemény fejűséget nevezzük, a Biblia ugye kemény szívűnek mondja, és ez a helyes, ezt fogjuk használni. Tehát nyilván ebből meg kell változni, mert mit okozunk magunknak? Kapcsolati problémákat. Rengeteg kapcsolati elakadás van, ahol elakadnak az emberi kapcsolatok. Egy gyufaszálon, egy hajszálon. Az önközpontuság ugye a minden bajnak a forrása, talán ezt Andrew Womack-től veszem kölcsön, van egy ilyen sorozata, érdemes meghallgatni, nagyon sokszor meghallgattam, hogy az ember, van sok ember, aki önmagán kívül nem ismer senki más, tehát nagyon szűk az ismerettségi köre. Csak saját magára képes gondolni, csak saját magát ismeri, úgymond, de az sem elég jól. Tehát negatív érzelmeket vált ki másokban. Ugye mit okoz ez? Mérgező kapcsolatokat okoz. Mérgező kapcsolatokhoz vezet. Hát a kemény, hat egyrészt magára a kemény szívű személyre, és az őt körülvevő embereknek is. Tehát nem csak magunkat mérgezzük meg, egy megmérgezett ember megmérgez másokat is. Tehát nincs kölcsönös tisztelet, nincs elfogadás. És ha nincs tisztelet, nincs elfogadás, az a kemény szívűségnek az egyik jele. Tehát igenis, az írás mondja, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Tehát, jó? Másokat mindegy. Stresszt okoz, szorongást okoz. A kemény szívű emberek ugye gyakran stresszt és szorongást okoznak másokban. Nehéz velük kommunikálni, vagy nem egyszerű dolog megérteni őket. Elidegenedés. Ugye elidegenednek egymástól, elzárkóznak a másiktól, egy zsilipet, egy védelmi falat húznak föl maguk körül. Megközelíthetetlenné válnak. Nehéz számukra például az érzelmeknek a megosztása. Ez egy egyszerű, majd látom, mi nézzünk a Bibliába, nagyon sok történet van, sokkal több, mint én gondoltam, ami a kemény szívűséghez kapcsolódik. És ezt a kérdéskört mindenképpen. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, ami ellenkezik az isteni természetünkkel, ami bennünk van a szellemünkben, nem tud adni, és ugyanolyan rossz a másik, nem tud elfogadni sem. Ez a probléma a kemény szívű emberrel. A másik az, hogy elidegenít a kemény szívűség az isteni élettől, és tudatlanságot is okoz. Na nézzük csak, Efézus 4.18 mit mond? Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Állj meg egy pillanatra, nagyon sokat mond ez az ige a kemény szívűségről. Hogy hogyan hat az elménkre a kemény szívűség? Nem engedjük az elménkhez az új dolgokat, nem engedjük a változást, nem engedjük az igazságot az elménkhez. A kemény szívű ember elzárja magát az igazságtól, és ez egy nagyon súlyos dolog. Azt mondta Jézus, ha megismeritek az igazság szabadokká tesz benneteket. Egy kemény szívű ember nem tud szabaddá válni. És a kemény szívűség az leblokkolja Isten szellemének a munkáját. A döntéseink azok mindig az elménkben, az értelmünkben dőlnek el. De ha nem engedjük az információkat, nem engedjük az isteni információkat a kemény szívűség miatt az elménkhez, akkor rossz döntéseket fogunk hozni. Távol tartjuk magunkat az igazságtól. Emberek vannak, akik megharagszanak, és döntéseket hoznak az ő haragjukból. Akkor mit követnek? Isten szellemét követik? Nem, egy érzést követnek, egy negatív érzést követnek. És ez az negatív érzés annyira képes elhatalmasodni az emberen, hogy nem is érdekli az igazság. Nem is érdekli, hogy mi a valóság. Teljesen távol van az objektivitástól, és teljesen a saját érzéseit követi. És azt mondja, hát én a Szent Szellemet követem, mert úgy érzem. Hát a kettő ez szoros ellentétben van egymással, ha most vagy az érzéseidet követed, vagy a Szent Szellemet követed. A Szent Szellem nagyon sokszor van teljesen szöges ellentétben azzal, amit mi érzünk. Ha haragot érzünk, akkor mit mond az irgalom, mit mond a szeretet, mit mond a kegyelem? Hát akkor meg kell bocsátani. Akkor nem haragudni kell. Ha megnézzük ezt a történetet, mind a két csapat kemény szívű volt, egy dologban jól megértették egymást, hogy ezt a Jézust ezt valahogy el kell tüntetni a színről. És ezt teszi a kemény szívűség. Az mindig el akarja pusztítani a másikat, az mindig meg akarja ölni a másikat, haragudni akar. Örülök, hogy ezt a kis filmet megnéztük. Ott is látjátok, hogy ezt a fiatal embernek megölték az apját. Ez nyilván az emberből kivált valamit. Azt hiszem, hogy mindannyiunkból kiváltana, most, hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz. Már pedig magunkat ne csapjuk be legalább. Mit határozott el ez a fiatal ember? Az, hogy megöli. Megöli, aki ezt vele tette. Ezért van ma Izraelben háború, ezért van ma Ukrajnában háború, és az összes háború, ami volt a világon, meg ami lesz, minden miatt van. Mert mindenki megkeményíti a szívét a másikkal szembe, egyetlen egy dolog leveg a szeme előtt, ami a szadduceusoknak és a farizeusoknak is, hogy ezt a Jézus meg kell ölni. És onnantól kezdve csak a kemény szívűség az soha nem épít, az mindig rombol és pusztít. Az mindig rombolni és pusztítani akar. Az mindig el akarja pusztítani a másikat. És ez azért a kemény szívűség az távol tartja az embereket az irgalomtól, és távol tartja a szeretettől. Nem törődik a másikkal. Nem érdekli a másik. Márpedig Jézus miért jött? Azért, hogy szolgáljon felénk. Minket miért küldött el Jézus? Azért, hogy szolgáljunk. Nem azért, hogy kiszolgáljanak bennünket, nem azért, hogy kiszolgáltassuk magunkat másokkal, hanem azért, hogy mi szolgáljunk. Aki nagy akar lenni Isten országában, legyen mindenki szolgálja. De akinek kemény a szíve, az nem tud szolgálni. Ugye arról beszéltem, hogy a kemény szívű az nem tud adni. Hát a legfontosabb, amit nem tud adni, nincs benne empátia, nincsen benne szeretet, nincsen benne irgalom a másik fele. Ugye, tehát ha megnézzük azt a történetet, amit felolvastam a Márkba, akkor mi lenne a normális jelenség egy krisztusi elméjű, egy krisztusi gondolkodású ember számára, vagy akár az Isten kiválasztott népének a képviselői számára is, mi lett volna a természetes, hogy meggyógyul egy ember? Hát az örömet kell, hogy okozzon mindenkinek. Meggyógyult, meggyógyult, hát helyre jött a keze, és ez milyen csodás dolog. De mit tettek ezek a törvénykező emberek? Magukra néztek. Az ő képességeikre néztek. Hát ez a Jézus, ez meg tudja gyógyítani az embereket, ide jár hozzánk 80 éve, itt még semmi nem történt vele. Itt még senki nem gyógyult meg, mert senkiért nem imádkoztak. Meg főleg nem szombatnapon. Hát az ember van a szombatért, illetve szombat van az emberért, és nem fordítva. Tehát ez a Jézus üzenete ezzel, nagyon sok esetben gyógyított Jézus szombaton. Ha megnézzük, ugye, tehát Jézus empátriával szolgálta az emberek fele, és egy új módon értelmezte a törvényt, az, hogy nem új módon, hanem olyan módon, ahogy Isten adta a törvényt. A törvényt Isten nem az ember kárára adta. Mi nem vagyunk a mózesi törvények alatt. Hálát adunk Istennek, hogy beteljesedett már a jeremiási profécia, amit a Jeremiás 31-ben olvasunk, hogy új szövetséget fogok kötni Isten népével, nem azon szövetség szerint, amelyet az atyáikkal kötöttem, hanem az én törvényemet az ő szívükbe írom be, és az elméjükbe. Tehát, ha valakinek kemény a szíve, akkor oda nem tud bemenni Isten törvénye, a szeretet törvénye, amelyet Isten beírt a szívünkbe. Nem fog tudni eljutni az ember életé. Kemény szívűség ugye gyakorlati példája, amit az embernek a saját életébe okoz. Még egyszer, makacság, rugalmatlanság. Nem hajlandó megváltoztatni valaki a nézeteit, akkor sem, hogyha szembesül az igazsággal, ha szembesül az igével. És ez az igazi tragédia. Isten igéje azért adatott nekünk, hogy megváltoztasson bennünket. A vasárnapi üzenetek nem azért vannak, hogy szórakoztassák a közönséget, jó? Hanem azért van, hogy Isten az üzenetei által megváltoztassanak bennünket. Igen, és ki az, akinek meg kell változni? Nekem. Nekem biztos. Lehet neked nem, de nekem biztos. Jó, tehát mindenképpen, és hogyan kell elváltoznunk, miről szól? A Jézus képére és hasonlatosságára kell elváltozni, a szellemünk az már olyan, de az érzelmeinknek, tehát a pszichénknek, érzelmünknek, akaratunknak, és az indulat legyen, amely volt a Krisztus Jézusban, írja a Filippi 2 a Krisztus himnuszban. Ugye, tehát az indulat legyen, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát. Engedelmes volt halálig, a keresztfának a haláláig. És ki a mi példánk? Jézus. Jézus a mi példánk, nem a másik. Másik ezt tette, akkor én is ezt teszem. Nagyon sokszor kérdezem meg manapság magamtól, de ez már a megoldás része, ebben a helyzetben mit tenne Jézus? Hát sokszor megállapítom, nem azt, amit én tettem. Biztos valami más tettne. Tehát, és azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, és egy kicsit hátra tekintünk, akkor láthatjuk. Tehát nem hajlandó megváltoztatnod. Ez az álláspont erősen befolyásolja a döntést, hozatalt és az emberi kapcsolatokat. Miért van annyi zűr az emberi kapcsolatokban? Miért van annyi elakadás? Pontosan emiatt, a kemény szívűség miatt. Hogy a kemény szívű az nem igazán törődik másra. Ugye, Mózes második könyvében olvassuk, hogy a fáraó esetét, amikor Isten Mózesen keresztül üzent a fáraónak, hogy lesz szíves már szabadon engedni Izrael népét, hát nem ilyen szépen kérte meg, hanem parancsba adta neki. És akkor mit látunk? Mi okozta a fáraónak a bukását, a vesztét? Itt írja 2 Mózes 7.13. És megkeményedik a fáraó szíve, és nem hallgat a reájuk, amint megmondotta vala az Úr. Egy kemény szívű embernek beszélhetsz, amennyit akar. Nincs benne nyitottság. És legyünk nyitottak. Nagyon sokszor hozunk döntéseket úgy, hogy egy információ alapján. Az nem azt jelenti, hogy ha valamit meghallgatsz, hogy azzal egyet kell érteni. Ez nem jelenti, hogy Jézus meghallgatta az embereket. Nem jelenti azt, hogy egyet értett velük. De a hallgatás az bölcsesség, mert ugye szoktuk volt mondani úgy viccesen, hogy nem az az egoista, aki sokat beszél, hanem aki sokat hallgat. Mert aki hallgat, az mindig kap valamit, információt, igaz? Tehát amikor hallgatunk, akkor bölcsek vagyunk. És nyilván mérlegeljük, tehát nem mindent engedünk be az agyunkba, tehát van két fülünk, van aminek az egyiken, ami bement, a másikon ki kell, hogy menjen. Tehát ugye Pál azt mondja, hogy fogjul ejti a gondolatokat, tehát a rossz gondolatokat, a rossz dolgokat nem fogadjuk be, mert ugye ez is okozhat kemény szívűséget, amikor valakiről jó szaftos pletykát mondanak neked. Arra mindjárt az emberek úgy nagyon nyitottak tudnak lenni. Ha valami jó dolgot mondanak a másikról, arra már nem annyira. Miért van ez így? Jó, tehát, na, ugye az empátia hiánya, ez a másik, ezt itt olvastuk ebben a történetben, nem mutatnak együttérzést, nem mutatnak megérzést, ami érzéketlen viselkedést eredményezhet. Tehát nem törődik a másik dolgával. Érzéketlenné válhat a kemény szívű ember a mások dolgai ellen. A következő, amit megint csak nagyon gyakran látunk az igében, hogy az engedetlenséget és ellenállást okoz. Tehát nem fogadja el például, az munkahelyen nagyon fontos, hogy igen, ott ha például mond valamit a vezető, akkor azt meg kell csinálni. Mert nagyon sokan elfelejtik a helyüket, hogy ott valaki alkalmazott, akkor van egy vezető, van egy rend, van egy házi rend, vagy hogyha van egy közösség, ott is vannak házi szabályok, írott és íratlan szabályok, amit a többség elfogad, és nyilván a több száz ember nem te hozzád fog igazodni, mert neked van egy elképzelésed, vagy nekem van egy elképzelésem. És a kemény szívű ember ezeket a szabályokat is átlépi. Mi történik akkor? Konfliktus helyzetbe keveredik. És hogyha ő van egyedül a véleményével, akkor egyedül is marad valószínű, és saját magának sok zűrzavart képes okozni az ember az ilyen hozzáállással. Ugye a tekintély által az utasítások, munkahelyen, család, közösség. Tehát vannak elvárások, és az engedetlenség, az ellenállás az a kemény szívű embernél ugye előfordul. A bocsánatkérés vagy a megbánás hiánya. Ezt ugye úgy mondja a görögben a Biblia, hogy a metanoia, a megtérés. Tehát meg kell térni, vissza kell fordulni. A legnagyobb baj nem az, hogy hibát követünk el, mert ezt mindannyian megtesszük, hanem az a baj, amikor valaki ezt nem ismeri föl, nem ismeri el, és nem hajlandó megfordulni. Nem hajlandó változni, erre mondják, hogy taníthatatlan. És az az ember, aki mindent tud, már biztos te is beszéltél olyan emberrel, aki mindent tudott, mindegy, hogy miről volt szó, a napról, a hordról, vagy éppen a varangyos békák vándorlásáról, ő mindent jobban tudott, teljesen mindegy. És nem tudsz, mi a baj ezzel az emberrel? Az, hogy taníthatatlanná válik. Tehát aki azt állítja, hogy mindent tud, az az ember, az egy bukott ember. Elbukott, mert taníthatatlan. És nagyon régen egy osztrák főnököm ezt tőle hoztam el, és azt mondta, ő volt a cégnek a vezetője, hogy nem szeretnék olyan cégnél dolgozni, ahol én vagyok a legokosabb. És nagy igazságot mondott, és ez egyezik Isten igéjével. Mindig tudunk tanulni, és nem hogy tudunk tanulni, mindig kell, hogy tanuljunk. Mert Istentől folyamatosan tudunk tanulni. Ugye, tehát Jób is megállapította a nagy szenvedése közt, hogy hát Isten mégiscsak okosabb nála. Hát elég sokat szenvedett, mire eljutott idáig, de végül is felismerte. És itt ez a lényeg, hogy mi is ismerjük föl, hogy igenis, Isten okosabb tőlünk. És Isten a javunkat akarja. A kemény szívűségünkkel legtöbbet kinek ártunk? Saját magunknak. És ezért nem akarja Isten, hogy mi kemény szívűek maradjunk. Tehát ami jellemző, hogyha valaki hibázik, már pedig mindenki hibázik, ez megint csak vonatkozik mindegyikünkre, ugye nem hajlandó bocsánatot kérni, vagy megbánni a tetteit. Most a megbánás alatt nem csak azt érjük, hogy most önmagába fordul és önkárhoztatásba, mert nem erről van szó, hanem én inkább azt mondanám, hogy fölismerni a tévedést, és akkor onnan ott megállni, és onnan visszafordulni. Ezért nem hiszek én ezekbe a bűnmegvallásokba, már bocsánat, most megint biztos majd lehúzzák rólam a keresztvizet, de én nem hiszek ebbe az olyan fajta bűnvallásokba, hogy ilyen bűnmegvalló szemináriumokat tartanak, elmennek az emberek, és ott ez a napjaink evangélikál pünkösdi keresztények gyakorlatában elég gyakran előfordul, hogy elkezdik vallogatni a bűneiket, és akkor felsorolják a bűneiket, és kész, és elmennek, és nem változott meg semmi. Tehát nem az a kérdés, és ugye Isten nem ezt várja tőlünk elsősorban, hanem azt, hogy ismerjük föl, hogy elrontottuk, ahhoz nyitottságra van szükségünk, ahhoz a kemény szívűségünket félre kell tenni, az önzésünket félre kell tenni, és legalább, ha másnak nem is, legalább magadnak ismerd be, hogy hát ezt elrontottam, nem kell, hogy tudjon róla mindenki, de itt akkor legközelebb változtatunk, mert itt változtatni kell, útirány kell változtatni, mert különben nem jó irányba fogunk menni. Tehát a konfliktus árthat az emberi kapcsolatoknak és a konfliktusok megoldásának az, amikor valaki nem hajlandó megváltozni. Vannak, akik a lázadók mellé állnak. És ez a baj a kemény szívű emberrel, hogyha ő nem csak úgy önmaga lázad általában, hanem másokat is föllázít. És fújja a saját igazát, függetlenül attól, hogy azt mondaná, hogy na most akkor álljunk meg egy pillanatra, és akkor nézzük meg a másik oldalt is, hogy az éremnek is két oldala van. Jó? Tehát egy konfliktusban nincs egy hibás általában. Ott kettő minimum van. Jó? Tehát, ha megnézzük, lehet, hogy ez egy nagyobb hibás volt, mint a másik, de mindegy, hogy ki okozta, meg mi okozta, a lényeg az, hogy föl kell ismerni, és a megoldás irányába kell, hogy mutasson. Az elzárkózás a változástól. Átalakítottuk a színpadot, csak most magunkra gondolok egy kicsit. Ezért is kaptunk, hogy na hát, milyen lett ez a pulpitus itt. Mert miért nem hagytuk meg a régit? Meghagyhattuk volna a régit. De attól még ő is a régi maradna, meg én is, meg a pulpitus is, meg mindenki. Jó, tehát a világ az változik. És ugye a mi célunk az, a mi isteni célunk az, ami Jézus célja is, hogy a világot megnyerjük az evangélium számára. Tehát ahogy a világ változik, tehát nekünk is vonzóvá kell tenni, amennyire csak tudjuk tenni minden szinten, hogy a világ bejöjjön. Tehát ez a díszlet, ez igazából nem nekünk van, hanem látják azt a világi emberek, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, húsvér emberek vagyunk, mint ők. Pontosan ugyanolyanok, tehát ha bejönnek ide, akkor nem fedhetetlen szentek közé jönnek be, akik minden területen tökéletesek. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. Egy óriási különbség van az elveszettek és közöttünk, hogy mi Krisztus Jézusban vagyunk. Mi Istennel vagyunk élő kapcsolatban, élő közösségben, és ez a lehetőség a világon minden embernek megadatott. És ez ugye örök életet eredményez, amit a világ nem tud megadni. Na most mit okoz ez? Ragaszkodnak a megszokott rutinokhoz, ideákhoz, még akkor is, ha azok már nem szolgálják jól őket, vagy a körülöttük lévőket sem. Ez a második veszély, nem sok idő marad a megoldásra, de az nagyon könnyű lesz egyébként, az nem tart ilyen sokáig. Egyszerűbb a megoldás, mint gondolnád, mindannyiunk számára. A károli fordítás szerint nézzük meg a Zsoltár 81.11-től, és most kérném, hogy a Károlit, hogyha kivetítik, megkeresnék, mert ne a mi fordításunkat, jól van, a King James számozást követés, mindegy. Innen olvassátok, mert a Károli nagyon-nagyon jól hozza, Zsoltár 81.11-től. Azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szájadat, és betöltöm azt. Tehát Isten azt mondja, hogy én vagyok az Isten, én hoztalak ki, nyisd ki a szádat, és én betöltöm azt. Tehát ez egy nagyon jó ajánlat, nem? Ez az ajánlat mind a mai napig érvényes egyébként. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őket szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Itt az előbb, amiről beszéltem, hogy nem tud elfogadni. És aki nem tud elfogadni, az nem tud Istentől sem elfogadni. Miért nehéz egy vallásos embert üdvösségre vezetni? A legkeményebb, a vallásos gondolkodású, kemény szívű ember meg van keményedve a vallásával, meg van keményedve az ő igazságával, és nem tudja elfogadni a kegyelmet. Én tudom, hogy ilyenek, mert én is ilyen voltam. Én egy vagyok közülük, aki a vallásból jövök, és nem tudtam elfogadni, hogy Isten nekem megbocsát, és ezért nekem semmit nem kell tenni, csak el kell fogadnom Jézust. Ez egy akkora botránykő, amikor Pál prédikált először az apostolok cselekedetei, 13-ban olvassuk, amikor botránykő volt, hogy a törvény által nem igazul meg senki Isten előtt. Ez egy botránykő volt, és a vallásos ember számára ma is botránykő, bár kereszténynek mondja magát. Egyedül a Jézus Krisztus kegyelme, amelyik megigazít bennünket. Oké, rendben van, igazak vagyunk a bensőnkben. De nyilván ez meg kell, hogy nyilvánuljon az életünk minden területén. Tehát kell, hogy átkonvertáljuk a bennünk lévő Krisztust az érzelmünkre, értelmünkre, akaratunkra és a fizikai testünkre és a cselekedeteinkre sem. Különben milyenek vagyunk, ugyanakok, mint a világ. Akkor jó, tehát Isten azt akarja, hogy növekedjünk, Isten azt akarja, hogy gyümölcsöt terjemünk, és Isten azt akarja, hogy megváltozzunk. Ez elsősorban kinek az érdeke? Nekem. Miért? Mert a kemény szívűség az elzárja az irgalmat, és elzárja a szeretetet. Tehát nem tudok szeretetbe járni, hogyha kemény szívű vagyok. Tehát nem fog működni. És nézd meg, Izraelnek ez volt a problémája. Mi volt? Miért hagyta ők? Ott hagyta a kemény szívű. Jó, hát akkor menj a saját fejed után. Kerülgess 40 évig ugyanazt a hegyet, ha neked nem kellett, amit én kínálok, akkor hajrá. Hajrá, fiúk, lehet menni a pusztába 40 évig. És ez történt. És Isten nem akadályozta meg őket benne, hát akkor ezt választottátok, a ti döntésetek. Azt mondja, ó, ha az én népem hallgatna reám, Izrael az én utaimon járna. Ugye Izrael az a test szerinti Izrael volt, most ez az Izrael, ez pedig a szellem szerinti Izrael, ők a kereszténység, az Ábrahámnak a szellemi magva. Tehát ez egy sóha Istentől. Isten mit akar? Isten azt akarja, hogy betöltsön minket, hogy megelégítsen minket. De a kemény szívű ember nem tud elfogadni. Megkeményedtél a világban. És Izrael pontosan ugyanígy járt. Legott megaláznám ellenségeit, szorongatói ellen fordítanám a kezem. Azt mondja az Úr, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ma is ezt mondja az Úr. Nem kell, hogy te foglalkozz az ellenségeiddel. Isten foglalkozni fog velük. Jó? A mi dolgunk mit mondott Jézus? Hegyi beszédben olvassuk. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek, és ne átkozzátok. Hát, nem kis kihívás. 30 éves keresztényként sem, meg 50 éves keresztényként akkor sem lesz az. Jó? Az Úrnak gyűlölői hizelgének néki, és az örökké való volna, és örökké való volna az ő idejük. Tehát arról szól, ha a pogányok hozzáfordulnának, ha Istennek, akkor örökké való volna az ő idejük. Ugye ez a Zsoltáros idejében még ez egy ígéret volt, de ma ez egy lehetőség minden pogánynak. Akkor csak egy ígéret volt, ma pedig valóság. És ő megelégíteni őt java búzával, sziklából folyó mézzel, töltetnének be téged. Tehát különböző okokból elkezdeni. Na akkor nézzük, mi a megoldás. Ugye, tehát nem sok idő maradt, de azért egy kicsit ezen végig szaladnánk. Tehát az első dolog az, amit kell tennünk, föl kell ismernünk a céltévesztéseinket. Föl kell ismerni a kemény szívűségünket. Föl kell ismerni a makacságunkat. Nyitottaknak kell lenni, először is Istenről. Tehát minden jó dolog, ami nekünk származhat, az Istennel való kapcsolatunkból származhat, és származik. Tehát első az, hogy az Istennel való kapcsolatunk kell, hogy jó legyen. Isten elfogad téged úgy, ahogy van, vagy Isten szeret téged úgy, ahogy vagy, de annyira szeret téged, hogy nem akarja, hogy ugyanolyan maradj, mint amilyen most vagy. Ez egy nagyon jó hír. Isten szeretne megváltoztatni bennünket. Tehát ezért elsősorban az Isten felé való nyitottság az a kulcs. Az Istennel való jó kapcsolat. A vallásos embernek nincs jó kapcsolata Istennel. Figyeld meg, én mindig féltem Istentől, hogy Isten haragja egyszer biztos lesújt rám. Tehát, és a vallásos ember ma így van. Ő egy haragvó Istent, egy törvénykező ember, egy haragvó Istent ismer. De mi nekünk egy szeretetteljes, egy irgalmas, kegyelmes Istenünk van, aki mindig a te oldaladon áll. Még akkor is, ha ebből abszolút semmit nem látsz, vagy nem tapasztalsz, akkor is Isten a te oldaladon áll. De a makacság, ugye a te meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, mondja az Úr, nem Isten haragszik rád, ő az egyszülött fiában megbékélt velünk, hanem az a kemény szívűség, ami bennünk van, aki nem engedi magához közel Isten szeretetét, nem tud elfogadni, és hát nem tudsz, mit tudsz adni? Amíg nincs, azt nem tudsz adni. Ha valaki nem tudja elfogadni Isten szeretetét, nem is tudja továbbadni. Péter mit mondott? Azt adom nektek, amin van, mondta a bénának, amikor imádkozott érte. Tehát amilyen nincs, abból nem tud adni. Te sem tudsz adni, én sem tudok adni. Tehát nagyon fontos az Istennel való kapcsolat. Tehát az első lépés az az Isten fele való fordulás. Elismerése annak, ahogy az ember eltévesztette a célt. Ehhez alázatra van szükség. Ennek is megvan a haszna, mert azt mondja, hogy az Úr a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Igen, tehát ehhez alázatra van szükséges. Mihez kell, Istenhez kell fordulnunk segítségért, útmutatásért. Hogyan csináljam, megkérdezhetni tőlem. Ne tőlem kérdezni, nem tudom. De Isten tudja. Sokszor nem a dologért kell imádkozni, hogy megváltozzon, hanem Isten adjon neked útmutatást, hogy mi a csodát csináljak most, mert halvány lila kőzöm nincs. Nyugodtan menj oda az Úrhoz, az imaszobánk, ha ketten vagytok, akkor perelj vele. Mondd, Uram, most mit csináljak, mit tegyek, mi az én részem? Tudom, hogy az ő részét már mind elvégezte, és ha valami mégsem működik, akkor a hiba az ön készülékében van. Uram, akkor most mi a csodát tegyek? Mutasd meg nekem. És ez a legtöbb dolog, amiért imádkoznunk kell, mert igazából mindent megkaptunk Istentől. Amikor mi megváltattunk, akkor mindent megkaptunk. Isten szavának tanulmányozása és elmélkedés Isten igéjén. Tehát itt a Biblia olvasás, az azon való elmélkedés, ezt úgy hívják, hogy meditáció, ezt ugye ellopták keleti tudományok, és most úgy néznek rá a keresztények, mint valami rossz dologra, de igenis, Isten igéjén gondolkodnunk kell, Isten igéjén elmélkednünk kell. Mit mond Isten? És segít ez megérteni Isten akaratát. Meglágyítja a szívet, és ugye segít nekünk abban, hogy helyes úton maradjunk. Ami még csodálatos dolog. Imádkozás, dicséret, tehát közösség Istennel. Ugye, tehát az írás mondja, ha jól tudom, a Kolossze egyben van talán, hogy az odafent valókkal törődjetek. Jó volt Ricknek az üzenete, azt mondta, hogy a megoldás, hogy tekints Istenre. Ugye három megoldást mondta, ezt kölcsönvettem én is tőle, ugye Attila is mondta, hogy az első dolog, hogy figyelj Istenre, tartsd ő rajta a szemedet, és mindig tartsd róla a szemedet. Ez a három lépés, ez nagyon fontos, úgyhogy könnyű megjegyezni, ugye? Tehát mindig Jézuson kell, hogy tartsuk a szemünket. Nagyon jó üzenet volt, úgyhogy ezt én is magamhoz vettem. Köszönjük Istennek, hogy tanulunk Isten szolgáitól és másoktól. És ezt soha ne szégyeld. Jó? Tehát nézzük a következőt. Tehát ez nagyon fontos, az imádkozás. Ugye kommunikálni Istennel. Az első dolog, ami fontos. Kifejezni a háládat. Ugye sokan veszekszenek, nagyon-nagyon sokszor fordul elő, hogy ugye családban veszekszik a feleségével, vagy a férj, vagy a feleség a férjel, vagy a gyerekekkel, vagy a mit tudom én. akkor nézd meg, hogy mi az, aminek tudnál örülni. Nagyon sokan örülnének, ha lenne feleségük, vagy lenne férjük, vagy lenne gyerekük. Akkor először is tanulj meg örülni annak, amit van. Miért akarsz Istentől kérni új dolgokat, amikor még annak sem tudsz örülni, amit most van? Gondolj bele, hogy ezt mennyire meg kell becsülnünk, hogy amink van, és mennyire hálát kell adnunk. A hálás szív az a kész győzelem. A hálaadás folyamatosan Istennek. Sok ember mindig azon siránkozik, amilyen nincs, ahelyett, hogy örülne annak, amilyen van. Van két kezed, van két lábad. Nick Vujicic, se keze, se lába, és mégis boldog. Tehát látod, hogy a boldogságnak az eredője, azok nem a fizikai dolgok, hanem milyen a belsőd, milyen vagy belül. És előbb belül kell megváltozni, és belülről fog kifele hatni, amilyen belül olyan lesz kívül is. Tehát előbb-utóbb ez kihatással lesz. Jó, aggodalmakat aggódsz? Jó, mindenki aggódott már. Ugye, tehát emberek aggódnak, aggódó verebet nem láttunk még, ugye, tehát írja az írás a Máté evangéliumban, de az emberek azért aggódnak. Mondd el az Úrnak, panaszkodsz, panaszkodj az Úrnak, és kérj útmutatást, és kérje bölcsességet. Jakab levél mit mond? Akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. De kérje hitte, semmit sem kételkedvén, mert ugye aki kételkedik, az olyan, hogy össze-vissza fújják a körülmények őt, hogy éppen honnan mi jön. Hogy a háladásról már volt szó, empátia mások iránti szeretet, az segít a szívnek a megnyitásában. Amikor mások fele szolgálunk, és ugye érzelmileg kapcsolódunk másokhoz, ez segít a személyes érzéketlenség és az önzés leküzdésében. Tehát amikor segítesz másnak, amikor nem arra fókuszálsz, nem a te problémádra fókuszálsz, hanem segítesz másnak is, és nagyon sok esetben a te problémád is megoldódik. Wigglesworthról olvastam, hogy betegekért imádkozott, hatalmas csodákat tett Isten, halottakat támasztott föl. Közben olyan vesegörcsei voltak, hogy alig bírt fölmenni a színpadra, vagy a pulpitusra, vagy mit tudom én, szolgálni, és másokért imádkozott. Ugyanez Benny Hinnél is láttuk, szív problémája volt, másokért imádkozott. Tehát nehogy azt hittem, hogy valaki szolgáló, akkor azzal nem történhet az égvilágon semmi. Ez is egy téves elképzelés, egy mítosz, amit az emberek fölállítottak emberekről. Mindenkinek ugyanúgy meg kell küzdenie. Közösség, és ez nagyon fontos, és a testvéreknek a támogatása. A közösségben való részvétel. Amikor a zsidó levél azt mondja a 10-25-ben, hogy ugye el ne maradjatok az egybe gyülekezéstől, mert ne maradjunk el, mert a gonosz nap közeleg, most nem pontosan idéztem. Tehát a lényeg, amikor azt mondja, akkor amikor közösségben jövünk, akkor saját magunknak teszünk szívességet. Mert a közösségben való részvétel, ugye az emberek támogatják, bátorítják egymást, erre való a közösség. Nem az, hogy összevesz a másik, hogy mérült a helyedre, hanem azért, hogy bátorítsuk egymást. És igenis, találd meg, hogy a szomszédodban mi az a jó, ami benned talán nincsen. Vagy mi az a jó tulajdonság, vagy mi az a képesség, ami benne van. És Isten adott talentumokat, szétosztotta. Jó, tehát nem irigykedni kell a másikra, amikor neki valami neked nincs, hanem hálát kell adni Istenért, Istennek ezért. Mert tőle vannak az ajándékok, tőle van az áldás. És ez elősegíti a személyes növekedést is, leküzdi az embereknek a kemény szívűségét. A másik pedig alázat, hát a világ ezt úgy mondja, hogy önreflekció. Az alázat, amely magában foglalja ugye a saját korlátok és hibák elfogadását. Mi a csodája, tud olyan szépen énekelni? Isten nekem miért tud olyan jó dobolni? Hogy járak ez? Milyen szépen zongorázik? És én meg nem. Hát fogadd el, hogy neked viszont van olyan ajándékod, ami neki nincs. Jó? Van, aki olyan jól tud sütni, főzni, hogy az már szinte bűn. Például. Na. Őnek pedig az az ajándéka. Nekünk pedig, ha elfogyasztjuk, óriási ajándék. Utána kezdhetünk megfeszíteni a testet. Drága Jenő barátom, aki a mennyben van, meghívtak bennünket ilyen sütőfőző helyekre, és hát jócskán eszegettünk, feleségem mondta, hogy meg kéne már feszíteni a hústestet. Jenő barátom mondja, feszítem, de többet nem tudok enni. Tehát nem így kell megfeszíteni a hústestet. Ez sem kis erőfeszítés. Jó. Tehát a saját korlátainknak az elfogadását is, meg az Úrnak az öröme van jelen, hálát adunk. Tehát segít felismerni és megváltoztatni ugye a negatív viselkedési mintákat.